Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Isten igéjét, ahogy János evangélium a 9. fejezetéből szól hozzánk. És a 9. fejezet az előző Isten tiszteletünk a szerdainak a fejezete volt. Most mégis innen a történet végét hallgassuk meg a 24. verstől. Jézus meggyógyított egy vak embert, és ezt a vakot vallatják, és Jézusról beszélnek. A 24-től a 41. versig hallgassuk.
Oda hívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak volt, és azt mondták neki: dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így válaszolt: hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok. Bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle: mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt: megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták: te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, honnan való. Az ember így válaszolt nekik: ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnöseket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki: te mindenestül bűnben születtél, és te tanítasz minket. És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt: ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki: látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt: hiszek, Uram. És leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta: én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik: ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök.
Isten tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk. Értek, testvérek, imádkozzunk. Áldunk téged, Jézus Krisztus, mindenek fölötti hatalmadban. Köszönjük, hogy teremtő szót mondhatsz, és az úgy lesz. Köszönjük, hogy a te teremtő hatalmadat használtad, hogy ennek a vakon született embernek megnyisd a szemét, és ugyanígy használod most is, mi velünk is, mert nekünk is meg kell nyitnod a szemünket ahhoz, hogy lássunk. Mi is sötétségben születtünk, és sötétségből jövünk, és ha meg nem könyörülsz rajtunk, ott is pusztulnánk el. Köszönjük, hogy te vagy az élet, te vagy a világosság. Áldunk téged, Jézus, mert annyira közel jöttél, megálltál ott te fölött, az ember fölött, beszéltél vele, megérintetted, és ugyanígy megérinthetsz minket is, nem fizikailag, de valóságosan és közelien. Köszönjük, hogyha lelkendezve számolhatunk be arról, hogy ezt már sokszor megtetted velünk. Bocsásd meg, hogyha nem bízunk ebben. Bocsásd meg, hogyha nem vesszük észre. Bocsásd meg, hogyha nem is hiszünk benned igazán. Kérünk, hogy te törj át minden akadályt, minden hitetlenséget, közönyt. Te könyörülj rajtunk bűnösökön, hogy ne válasszon el minket a hitetlenségünk te tőled. Szólíts meg igaz szóval, szelíd és világos szóval, ahogy te szoktál. Hadd válaszoljunk neked ma nyitott szívvel. Köszönjük a megterített úrasztalát, te kézzel foghatóan és ízlelhető módon is bizonyítani akarod, hogy mit tettél értünk. Hát kérünk, hogy hadd legyen ma nem csak világos, hadd legyen kézzel fogható az, hogy ki vagy. Segíts, légy jelen a te lelkeddel, kérünk. Amen. Hallgassuk az ige folytatását. Közvetlenül folytatódnak az előbb hallott szavak. A 10. fejezet első 10 versében leülve hallgassuk figyelemmel Isten szavát. Bizony, bizony, mondom nektek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk: bizony, bizony, mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. Az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Egy ember áll előttünk a 9. fejezetben, egy különös sorsú és megrázó sorsú ember, és döbbenetes dráma bontakozik ki a szemünk előtt, hogyha figyelünk, és hogyha szívünkkel olvassuk az evangéliumnak ezt a fejezetét. Akik szerda este együtt voltunk itt a templomban, vagy a képernyők előtt, már valamennyire belehelyezkedtünk az ő sorsába. Egy születése óta vak ember koldul Jeruzsálemben, a templom közelében, vagy a templom kapujában. Ott ül a tömegben nap, mint nap. Segítséggel jött, segítséggel megy haza este, vagy pedig a botjával tapogatózva az ismerős úton elbotorkál, hosszú évek óta ezt csinálja. Az emberek legjobb esetben dobnak valamit elé a földre, vagy az ő kitett edényébe. Legjobb esetben egy pillantásra, egy szóra méltatják, és egy pénzdarabra. De ennyi az ő perspektívája, ennyi az élete. Mások segítségére, könyörületére szorulva tengeti a napjait, nem bíznak rá semmit, nincsen az életben hivatása, kötelessége, nincsen a társadalomban fontos helye, nincsen senki szemében valódi emberi értéke. Ő egy leírt valaki, egy koldus. Olyannyira, hogy amikor meglátják, Jézus tanítványainak egy téma jut eszébe róla, jellegzetes téma: ha az Isten ennyire megverte, ha ennyire nyomorult ez az ember, és az Isten hagyja, vajon milyen súlyos bűn állhat a háttérben? Az Isten azért bünteti, amit a szülei követtek el, hogy ő már így született, vagy a saját életében van valami nagy bűn, nagy lázadás, amit az Isten már jó előre tudott, és már születésekor ezzel a vaksággal büntetett. És szívesen beszélgetnének erről a furcsa és izgalmasnak ígérkező teológiai témáról Jézussal. Jézus keresztül húzza ezt az egész gondolatmenetet, és a saját dicsőségét, az Isten dicsőségét megmutatva megmenti, meggyógyítja ezt az embert, aki még soha nem látott, látóvá lesz, és kezdődik egy egészen másfajta élet. Na de milyen élet? És ezért jó, hogy látjuk ezt a két fejezetet együtt, a 9. fejezetnek a végét és a 10. az elejét. Jól tudjuk, hogy eredetileg János leírásában nem volt fejezetekre bontva az evangélium, ez egy jó pár száz évvel későbbi számozás. A szöveg maga a jelenet folytatódik, fejezet határ ide vagy oda. Jézus ott áll a vakemberrel való vagyis a meggyógyított vakemberrel való második találkozása színterén, megkereste azt az embert, mégpedig azért kereste meg, mert ezt az embert a Jézusról való bizonyságtétele miatt kiközösítették a zsinagógai közösségükből. Vagyis mi történik? Ez az ember már lát, kezdődhetne számára egy teljesen új világban egy egészen új élet, az egészséges emberek életét kezdheti el, végre van távlata, végre van előtte út, és ő hasznos és teljes értékű tagja lehet majd a közösségnek, ugye? És ekkor közösítik ki. És ekkor mondják azt neki, hogy az, aki téged állítólag meggyógyított, először is nem hisszük, hogy te tényleg vak voltál, akkor megkérdezik a szüleit, de ez tényleg a mi fiunk, tényleg vak volt, de ne kérdezzétek, hogy gyógyult meg, arról nem tudunk nyilatkozni. Oda van írva, hogy féltek a zsidóktól, és akkor kérdezik újra őt, és ő egyre bátrabban elmondja már több egyszer újra és újra, hogy egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok. És most, hogy jobban belegondolok, azt is tudom, és azt is bátran elmondom nektek, hogy ezt ember nem képes megtenni, ami velem történt. Aki ezt megtette, az Istentől jött. És ti bűnösnek nevezitek őt, lehet, de azt meg tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket. És erre kiközösítik. És akinek a számára kezdődhetett volna az élet, ott találja magát, gyakorlatilag a normális társadalmon kívül, az akkori zsidó viszonyok között, ha a zsinagógai közösségben nincs benne valaki, akkor el vannak vágva a társadalmi kötelékei, akkor nem fog rá bízni senki semmit, nem fog rá számítani senki, maguk a szülei sem vállalják föl, hiszen ezt láttuk is a történetben. Kezdődhetne számára az élet, na de milyen élet? És akkor Jézus megkeresi. Azt mondja, hogy nézz rám, hiszel-e az ember fiában? Ki az Uram? Nem volt teológiailag elég képzett, úgy látszik. Ki az Uram? Hát csak nézz, és veled szemben látod, én vagyok az. Hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. És ott teremnek a farizeusok. És újra kezdik fölvetni a maguk szokásos kérdéseit. A 8. fejezet végére már ott tartottak, hogy meg kell kövezni Jézust. És majdnem megtették. És most megint itt vannak, a közelben, abban az intim és szent találkozásban ott vannak valahol a közelben, és Jézus felemeli a hangját, és őket is megszólítja. Nézzétek, azért jöttem a világra, hogy aki nem látott, az lásson. Ez messiási jel, ezt évszázadok óta megmondták a proféták, így jön el a világ világossága, a vakok látóvá lehetnek. De ítéletre jöttem erre a világra, mert nekem adatott a hatalom, és rajtam keresztül ítéli meg az Atya, mégpedig akik azt állítják, hogy látnak, akik meg vannak elégedve magukkal, és akik elégnek tartják a saját világosságukat még Istennel szemben is, azoknak ki fog derülni a vaksága a közelemben, az én fényemben. Ezt mondja Jézus, és becsuknánk a Bibliánkat a 9. fejezet végén, de ott következnek a most felolvasott szavai, és elkezd beszélni arról, hogy én vagyok az a pásztor, aki a saját juhaihoz eljön az akolba, és kiválogatja őket. Én jövök az ajtón keresztül, aztán tovább bontja ezt a képet, nem egy lezárt, egységes egész a példázat, hanem mondatról mondatra bomlik ki és alakul, és végül Jézus mindent elmond magáról ebből a perspektívából, ezen a nyelven. Én vagyok az a gazda, aki az életnek valódi medret tudok adni, aki meg tudlak tartani, aki nem csak működő szemeket tudtam teremteni ennek az embernek, hanem sokkal többet tudok, világosságban tudom járatni azt, aki az enyém. Magam után tudom hívni, és fénybe tudom borítani az életét, akár kiközösítik az emberi viszonyaiból, akár nem. Ott áll ez a meggyógyult ember, még nagyobbat fordult vele a világ, mint pár nappal korábban, amikor a szeme világát nyerte vissza, mert most megváltót nyert. Megváltója lett, leborulhatott valaki előtt. És ott állnak néhányan, akik pásztoroknak hívatják magukat előszeretettel, és pásztornak képzelik magukat, szeretik tanítani a sokaságot, szeretik a törvényt magyarázni, körülírni, számon kérni, számon tartani. Ott állnak, és róluk is szó van. Jézus azt mondja el az ő számukra, arról a kérdésről beszél az ő számukra, hogy ki lehet a gazdája az embernek. A farizeusok könnyű választ tudnak erre a kérdésre, szerintük ők a legjobb gazdái az Isten népének. Ők terelgetik és őrzik az Isten népét, nyilván a nép Istené természetesen, de hogy merre menjen, hogy mit csináljon, hogy lesz biztonságban, hogy van a helyén, azt mi tudjuk előírni, megszabni és tanítani. Ez a farizeusok álláspontja. Ki lehet a gazdája az embernek? És Jézus körül mutat, a nyilvánvaló tényekre mutat, aztán saját magára, és azt mondja, hogy aki az ajtón átmegy be a juhok aklába, az a legitim érkező. Nem az, aki máshonnan és más módszerekkel. És talán jó, hogyha egy pár szót felelevenítünk annak a kornak a juhokkal kapcsolatos szokásaiból, hogyha valahol a nomád tavasztól késő őszig tartó állattartás közepette, hogyha valahol jó karámot építettek, vagy volt egy természetes menedék, egy nagyobb méretű barlang, vagy egy körülkerített terület, az volt a szokás, hogy több nyájat is összetereltek oda éjszakánként, akár 4-5 pásztor hozta a saját nyáját, egymás után beterelték mindegyiket, és talán az egyikük volt a soros, minden éjszaka más, oda feküdt az ajtónyílásba, egyetlen ajtó volt, és nem juthattak ki a juhok, hiszen ott feküdt a pásztor, és nem juthatott be sem vadállat, sem tolvaj, sem semmi. Így már értjük, amikor azt mondja, ezt a meglepő képet mondja Jézus, hogy én vagyok az ajtó, a juhok ajtaja. Ez nem valami nagyon elvonatkoztatott távoli kép, hanem ez a kézzel fogható valóság a pásztor életből. Csak a testemen keresztül mehet bármi a juhokhoz. Szó szerint így volt ez az ajtótörző pásztorral. De más is benne van ebben a képben. Az, ahogyan kora hajnalban újra kiterelik a nyájat a legelőre. fölkel az ajtóból a pásztor, jönnek a kollégái, és mindegyik a maga nyáját szólítja, a juhok pedig fülelnek, figyelnek, nyilván nem a szavakat értik elsősorban, hanem magát a hangot, megértik, megismerik a saját pásztoruk hangját, fölkelnek a vezérkosok, elindulnak a pásztorukhoz, a többi pedig békésen marad az akolban. Így viszik ki egymás után, választják külön a saját nyájaikat a pásztorok. És aki legitim módon érkezik, vagyis a sajátjaihoz érkezik, tényleg van ott nyája, szólítja őket és indulnak. Jézus ezt az egészen egyszerű képet mondja el az ott álló írástudóknak, akiket annyira érdekel, hogy kinek a nevében jössz, mégis ki vagy te, mit tanítasz, mit akarsz az embereknek tanítani. Ezzel a képpel válaszol. És döbbenetes a 6. vers, az van ideírva, hogy ők nem értették, mit akar nekik mondani. Nem értették. És akkor Jézus újra elmondja, még gazdagabban kibontja. Ma csak az első felét látjuk ennek, majd a jövő héten a 10. fejezet folytatásában még inkább elénk tárul ennek a képnek a gazdagsága. Ma annál a kérdésnél maradjunk, hogy ki lehet gazdája az embernek. És benne van ebben a farizeusok számára a szemük előtt levő nyilvánvaló tanítás. Jézus magára mutat és bemutatja újra magát, egy önarcképet fest a jó pásztor példázatában. Én vagyok az az érkező, akit az Isten megígért, akire az embernek szüksége van, akit a maga juhai valóban fölismernek és ismerjenek is föl. Én vagyok az, aki vezetni tudom őket. Jó, hogy ezt a világ előtt tisztázza, az akkori farizeusok előtt és a mi számunkra is. A legitim érkező, szemben a hamis pásztorokkal, ő az, akit vártak. Minden próféta, minden ószövetségi történet, minden, ami korábban több mint 1000 év alatt a Szentírásba került, egyetlen egy irányba mutat, kezdve a világ teremtésétől és a bűneset leírásától, eljön majd, az Atya elküldi majd azt, aki a kígyó fejére tapos, azt, aki helyre tudja állítani, egyedül ő tudja helyreállítani az Istennel, az ő teremtményeinek a viszonyát, aki megszünteti majd az átkot, aki magára veszi a kígyó halálos marását, ez a Biblia 3. lapján olvasható, és ettől kezdve minden történet és minden próféta arra mutat, hogy Isten be fogja teljesíteni ezt az ígéretét. És Isten bemutatkozik, milyen ő, mit akar, mit vár, mi az, ami az ő szemében jó, és mi az, ami rossz. Isten újra és újra megmutatja magát a döntéseiben, a történeteiben, a saját népében, ahogy az emberekkel beszél, ahogy Ábrahámot és sorban az utódait fölkarolja, ahogy a sorsukat igazgatja, ahogy megbocsát, ahogy a porban levő nyomorultat fölemeli, ahogy az esélytelent megmenti, az ő erejével nyeri a csatákat, ad nekik földet, kiszabadította őket a rabszolgaságból, ahogy újra és újra nem nyugszik bele abba, hogy hogyan él az ő népe, hogy a saját feje után megy, szétszélet, kódorog, mint a buta birkák vezetés nélkül, ahogy összegyűjti őket, és akár még fájó módon is visszatereli őket a saját érdekükben, ahogy újra és újra áldozatot ad értük, és inkább az Isten saját igazságáról mond le, az Isten saját magát szorítja háttérbe, az Isten vár és elképzelhetetlen türelemmel tűr, még a babiloni fogság után is újra összegyűjti az övéit, megrostálja, szent maradékot ad, és az Isten újra és újra megígéri közben, hogy aki rám hallgat, aki velem akar találkozni, én annak ajándékozom magam. És ez a gazdagság, ez a kincs, amit a farizeusok, az írástudók, az Isten népe vezetői jól ismertek, egyetlen egy irányba mutat, és megjelenik valaki az ajtóban, az egyetlen ajtóban, nem valahol a kerítésen keresztül, hátulról, manipulációval, csellel, diktatúrával közeledik, hanem tiszta, érthető szóval közeledik, megmutatja magát. Minden találkozásában arra mutat, amit az Isten régtől fogva megmondott a Messiásról. Betölti a törvényt, nem a törvény betűjét boncolgatja szőrszálhasogató módon, mint a farizeusok, hanem betölti a törvény lelkét, szellemét, szereti az Urat teljes szívvel, lélekkel, erővel és elmével, és szereti a fele barátját, mint önmagát, és naponként ajándékozza magát. És ez a valaki, itt János evangélium a közepe táján azt mondja, hogy én vagyok. Nézzétek meg, amit láttok, én vagyok az, aki az ajtón keresztül közeledem. Felismerhettek engem, bizonyítanak engem a cselekedeteim. És egyenesen közeledik. Nem úgy, ahogyan egy diktátor, nem erőlteti rá magát senkire. Megtehetné, hogy egyet csettint, vagy egyet gondol, és mindenki teszi az ő akaratát. Nem így tette akkor sem, és nem így teszi Jézus azóta sem. Nem erőlteti ránk az akaratát, hanem megszólít, partnernek tekint, hív, kér, bemutatkozik, újra és újra elmondja, újra és újra megmutatja a világosságát. És nem is manipulál, nem csempész gondolatokat hátulról kerülő úton belénk, nem alakítja úgy a helyzeteket, hogy besétáljunk az ő általa kívánt csapdába, nem manipulál, nem akar rávenni semmire, hanem tiszta szóval beszél, akkor is, és azóta is, velünk is. És nem ködös misztikába merül, és nem valami megfoghatatlan lebegésben, és ki tudja milyen ködös dolgok között lehet érezni valahogy az ő jelenlétét, nem ilyen dolgokban akar közel jönni, hanem az ő tiszta, világos bemutatkozásán keresztül, ahogy az feketén-fehéren nyomtatva van, ahogyan az őt ismerők elmondják és elénk élik, ahogyan mi is a saját életünkben tapasztalhatjuk, hogyha komolyan vesszük az ő szavát. Tisztán, világosan az ajtón keresztül közelít. Ő az, akit beenged az ajtóőr. Ő az, aki önmagát adja. És a farizeusok érthettek ebből, ki lehet az Isten népének gazdája, de nem csak ők hallgatják ezt, hallgatja az a meggyógyított vakember is, és gondolom hallgatták még az ott állók, talán Jézus tanítványai, talán a leendő tanítványai közül néhányan, kíváncsiak, magukba mélyedők, elgondolkozók, talán olyanok is voltak, akik irigyelték, kezdték irigyelni azt a nemrég még vakembert. Az ő ura, ez, aki most beszél. Az élet fejedelme az, aki képes, működő látást, szemet teremteni egy születésétől fogva vaknak, és aki meg tudja tartani. És lehet, hogy lettek ott tanítványai Jézusnak. Hozzánk is beszél. És nekünk lehet, hogy már nem is pontosan így szól a kérdésünk, hogy ki lehet gazdája az embernek. Inkább olyan korban élünk, amikor ennél alapszintűbb a kérdés. Egyáltalán kell gazda az embernek? Hát mi önállóak vagyunk. Nekünk ne parancsoljon senki, nem vagyunk mi birkák. Önálló, felvilágosult és autonóm lények vagyunk. Miért beszél az egyház olyan régiesen arról, hogy az embernek lenne gazdája. Saját magunknak keressük a testi és a szellemi, lelki javakat, tudjuk mi vezetni az életünket, azt is tudjuk, hogy kik vagyunk, honnan jövünk és hova megyünk, igaz? A te tapasztalat azt mutatja, hogy bármennyire nem szokás ma azt emlegetni, hogy az embernek lenne gazdája, és kellene, hogy legyen gazdája, de azért mégiscsak hallgatunk mi különféle hívásokra. Mégiscsak úgy hallgatunk a hívásokra, hogy kora reggel azok a juhok. Oda érkezett a pásztor, és elkiáltotta magát, fölkapták a fejüket az ő juhai, és már indultak is. És azt hiszem, hogy nincsen nagy különbség, hogyha bizonyos jól célzott hívások megszólítják a mai kor emberét, a vágyaink keresztül, a divaton keresztül, a különféle korszellem által belénk táplált hívások, neked erre és erre szükséged van, hiszen mindenkinek van körülötted, legyen neked is. Ráadásul ne a 2 évvel ezelőtti, mert az már nagyon elavult, hanem a friss. Legyen neked is az életedben, a külsődön, az értékeid között az, ami azért úgy kell. Te is kövesd azt az utat, ami neked jó lesz, ami téged kielégít. Nem akarom részletezni. Tele vagyunk olyan hívásokkal, zajong körülöttünk az éter, amire ugyanúgy mozdulunk, mint az a bizonyos vezérkos, vagy bármelyik kos a nyájból. Egymásra utalva élünk. Nem kell részleteznem egy világjárvány kellős közepén. Ahogyan a buszon mellettem levő ember felelős vagy nem felelős, a munkahelyen mellettem levő ember felelős vagy kevéssé az, az nagyon is kihat rám és a családomra, esetleg még az egészségi állapotomra is. Ahogyan a társadalom bármilyen rétegében, bármilyen vonatkozásában az életnek körülöttem hozzáállnak a dolgokhoz, a kötelességükhöz, a világlátásukhoz, az élethez, az emberek, az kihat ránk, kibogozhatatlanul és elválaszthatatlanul. Nem vagyunk birkák? Persze nem vagyunk birkák, és mégis emberként nyájban, olyan társadalomban élünk, ahol akár beismerjük, akár nem, alapvető fontosságú kérdés az, hogy kinek, minek a hívására hallgatunk. Ki és mi visz maga után bennünket? A divat, a vágyaink, a megszokásaink, a korszellem által egyetlennek kikiáltott filozófia és gondolkodásmód, az a szórakozás, az az életről való gondoskodás, a gondolkodás, az a perspektíva, amit elénk adnak, amit kitapostak nekünk, vagy pedig más valakinek a hívására hallgatunk. Olyan jó beszélgetésem volt nem túl régen valakivel, sok mindenben elmondta az életét, a hátterét, a dolgait, és elmondott valamit az ő lelki szomjúságából is, és én is elmondtam neki azt, hogy én hol találtam tiszta forrásra, és beszéltem arról, hogy ki a gazdám. És itt megállított, és azt mondta, hogy ő nem hiszi, hogy neki kellene gazda. Ő azt gondolja, hogy saját magának a gazdája. Aztán ment tovább a beszélgetésünk, és egyre és másra mondta el a bizonyítékait, hogy de szörnyű, gazda nélkül, hogy nem lehet élni gazda nélkül. Azt mondja Jézus, ott áll ez a meggyógyított vak ember, és azt mondja, hogy én vagyok a juhok ajtaja. Én vagyok az a pásztor, aki a botja alatt, az óvó keze alatt egyenként kiengedi, kihívja az övéit a legelőre, és gondoskodik arról, hogy hova jutnak, arról, hogy mit esznek, arról, hogy mi lesz velük, és az egész úgy kezdődik, hogy a hangomat megismerik. Tényleg megismerik a juhok, és azt látjuk Jézus történeteiben, hogy az ő hangját is megismerték az övéi. Ott ül Máté a vámszedő asztalnál, Jézus csak arra megy, megszólítja, hagyd itt ezt az egészet, és gyere velem, cserélj életformát, nem való az neked. És Máté nem sokat gondolkodik, tényleg ott hagyja, és megy az Úrral. Vagy felszól Zákeusnak a fára, gyere le, mert ma a te házadban kell megszállnom. Zákeus lekászálódik és szalad, mert vacsorát kell készíteni Jézusnak, mert most valami új kezdődik. És ezt mondja a samáriai asszonynak, és ezt mondja majd még Lázárnak is, gyere ki a sírból, és teljesen mindegy, hogy kinek mondja, aki az övé, fölismeri a hangját, és megy, indul. És ez történik a világmisszióban is. Annyi beszámolót lehet hallani, olvasni arról, hogy más kultúrákból, Jézust nem ismerő kultúrákból emberek meghallják a tiszta evangéliumot, meghallják, hogy mit tett értük az Isten a Golgotai kereszten, és hogy mit kínál most nekik, keresi, hívja őket, és lehet, hogy a nevelésük egész más irányba mutatott, vagy az addigi vallásos keresésük, és meghallják, fölismerik, összerakják, összerakja bennük a Szentlélek azt a képet, hogy ki az igazi Úr. Döbbenetesek ezek a történetek. Vagy egy közelebbi példa jut eszembe, egy kedves régi ismerősöm, előző szolgálati helyemen egy esküvőt keresett még sok évvel ezelőtt, esküvőre keresett helyszínt a menyasszonyával, és így járt először felnőtt fejjel abban a templomban Budapesten, és nem tetszett neki, nézegette, csúnya épület, olyan, mint egy túlméretezett garázs, hogy lesz itt esküvő. Ott állt egy idegen lelkész a szószéken, ráadásul racsolt, ott álltak körülötte a hívek, őket se tudta hova tenni, de elkezdett figyelni arra, ami hangzik, és pár mondat után más szemmel nézett körül, azt érezte, hogy itthon vagyok. Mert ami itt szól, az nekem szól, az engem céloz. Keres engem valaki, aki mindig is ismert. Itthon vagyok. A juhok megismerik a pásztor hangját. Mi is megismertük. Az a kérdés, hogy utána mi történik. Itt azt mondja, hogy hallgatnak az én szavamra, és én előttük megyek, és ők követnek engem. Előttünk jár. Közelről ismerjük. Bemutatkozik, újra és újra meghív. A mindennapjainkba jön. Azért imádkozott nem sokkal a kereszthalála előtt, hogy Atyám, azt akarom, akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok. És hajlandó ott lenni a mindennapjainkban, a döntéseinkben, a kapcsolatainkban, a fájdalmunkban, az elesettségünkben. Hajlandó ott lenni, és az a terve, hogy ott legyünk majd vele örökre, ahol ő van. És azt mondja, hogy aki rajtam át megy, megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál, mert ő vállalja ezt a felelősséget, kész arra, hogy mindennel ellásson, ami az életünkre való. Testvérek, más hívások is hangzanak felénk. Akár tudatosítjuk, akár nem. Nagyon tipikus hívások, ezerféle változatban, de alapvetően mégiscsak kétféle, és a harmadik Jézusé. Az egyik az nagyon régóta, kezdetétől fogva hangzik, sziszegő hangon szólalt meg az Éden kertben, Ádám és Éva hallotta már, És azóta is szól, csak mindig a külseje változik ennek a hangnak, de valami ilyesmit mond kezdettől fogva, hogy te valósítsd meg az álmaid, ne legyen határ, mindent szerezd meg, ami jónak tűnik, amire vágysz. Te megérdemled, te több lehetsz azzal, hogyha megszerzed. Te menj előre, és ne kössön téged semmi. Te vagy a legfontosabb, legyél te tényleg a legfontosabb. Gázolj át, szerez érvényt, neked jár. Te megérdemled. Olyan leszel, mint valami Isten. Ezt hallotta Ádám és Éva. De van egy másik tónusú hang is. Lásd be, hogy mennyire keveset érsz. Te kis féreg. Te nem kell lesz úgy igazán senkinek. Látod, hogy még az Isten se vesz téged komolyan, és még ő se foglalkozik igazán veled. Az csak duma. Nézd meg az életedet. Nem jut sehova. Nem látja, nem érzékeli senki a fájdalmadat. Te vagy az egyetlen, akinek ez fontos. Látod, hogy félreértenek, és hogy átgázolnak rajtad. Látod, hogy a legjobb szándékot se ér igazából semmit. Add is föl. Ne is erőlködj. Legyél tele a keserűségeddel, önsd rá másokra is, úgy egy kicsit enyhül. Csillapítsd a fájdalmad, ahogy tudod. Lehet, hogy elméletben igaznak tartod Isten törvényét, de nem rád vonatkozik. Te úgyis vesztes vagy. Te élj, ahogy tudsz, és bírd ki, ahogy tudsz. Ezt hallotta Káin. Le is horgasztotta a fejét, haragra is gerjedt. Úgy érezte, hogy ő vesztes. Úgy érezte, hogy a dühét ki kell adnia, azután egész életében fél, retteg és menekül. Ez a hang is hangzik azóta is, mi is halljuk. Talán mind a kettőt. Talán agyon is nyomná az életünket, ha tehetné. Úgy is járhatnánk, mint valaki, aki vak és koldus, ül a porban, ki tudja már hány éve és mióta. De megszólal az, aki az ajtón átjön, a pásztor, aki azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, és az ő hangja egész más, mint az előző kettő. Azt mondja, hogy neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amikor vízen mész át, tudd meg, hogy veled vagyok, és a víz nem borít el. Amikor tűzben jársz, a láng nem perzsel meg. Mivel drágának tartalak és szeretlek, ezért váltságdíjat adok helyetted. Ne félj, mert megváltottalak, az enyém vagy. Gyere utánam. Népeket adok helyetted, a saját életemet adom érted. Szeretlek és hívlak. Ez a pásztor hangja. Megszólít most minket, hív az úrasztalához, vagy az otthonainkban, az úrvacsorával vele való közösségre. Hív minket a mai napra, a következő lépésre. Ő az, akire hallgassunk. Amen.
Úrvacsorai közösségünk megszentelése is az Úrtól van, jöjjön, jöjjön és történjen velünk az ő lelkének munkája nyomán. Pál apostoltól olvasom Korintusi első levélből azt, hogy hogyan szerezte Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, isszátok-e poharat, Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg ő újra eljön. Próbáljuk azért meg magunkat, hogy ne tegyük hiába valóvá Istennek ezt a nagy ajándékát. Csendben valljuk meg a mi bűneinket. Köszönjük a te szelíd és alázatos, csendes hangodat, Urunk, amelyikben nagyobb erő van, mint a kiabálásban, mint az üvöltésben. Köszönjük, hogy te nem félelmet gerjesztesz bennünk, hanem magadat ajándékozod nekünk. Bocsáss meg, kérünk, hogy olyan szívesen adjuk magunkat oda minden másnak, mint aki te vagy. Ezt kell mondjuk. Bocsáss meg, hogy olyan szívesen hallgatunk más hangokra, mint a te hangodra. Bocsáss meg, hogy tele vagyunk önmagunkkal, a magunk hangjával, meg azzal, amit a világból beengedünk. Bocsáss meg, hogy engedünk indulatoknak, amelyek tönkretesznek bennünket, amelyek szembefordítanak minket egymással. Bocsáss meg, hogy kihasználjuk egymást. Bocsáss meg, ahogy a szavainkkal bántjuk egymást, vagy éppen a némaságunkkal. Köszönjük, hogy te nem így jössz, hanem úgy, hogy magadat ajándékozod, kitárod a karod a kereszten, hogy átölelj bennünket, sebeidet mutatod, hogy lássuk, nem kell tőled félni, nem pusztítani akarsz, hanem életet adni, és bőséget. Bocsáss meg, Urunk, a hitetlenségünket, hogy magunkban jobban bízunk, hogy a technikáinkban jobban bízunk, hogy azokban az üzenetekben, amit a média sugal a fülünkben, jobban bízunk, mint a te szavadban. Köszönjük, hogy nem hallgatsz. Köszönjük, hogy odaállsz az ajtóba, és nem mozdulsz, mert védesz bennünket. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra minket. Urunk, kérünk, győzz le a gonoszt bennünk is, közöttünk is. Szabadíts föl, hogy a te hangodra menjünk, téged kövessünk. A te alázatod, a te szelídséged, a te szereteted megszilidít, alázatossá tesz, szeretetet hív elő belőlünk. Köszönjük, hogy nem vonod meg magad tőlünk, hanem mindenestől nekünk ajándékozod magad. Köszönjük ennek valóságát, amit éreztünk, amit megrágtunk, amit lenyeltünk. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen valóságos a te kegyelmed és jelenléted. Nem látunk téged, Urunk, de érezzük jelenlétedet, szeretetedet, és azt kérjük tőled, hogy ne engedj, hogy nélküled éljünk. Kérünk, hogy jöjj velünk, hogy ne csak most itt az úrasztala körül állva lehessünk a tieit, hanem amikor innen elmegyünk, amikor hazaérünk, amikor otthon vagyunk, azokkal, akikkel otthon vagyunk, hadd éljük meg azt, hogy valóban étel és ital vagy te magad, a te életed, hogy belőled élünk. Urunk, kérünk, hogy növekedj bennünk, hogy az a lelkület legyen bennünk, ami a tied, hogy azt az életet éljük, amit te szeretnél élni, és amiben gyönyörködsz. Urunk, kérünk, hogy légy az elesettekkel, a reménytelenekkel, légy azokkal, akiknek a fülében ez a hang duruzsol, hogy semmi vagy, hogy senki vagy, hogy nem vagy fontos. Légy velük, Urunk, és szereteteddel írd felül. Segíts, Urunk, hogy mi magunk lehessünk ilyen emberek, akik akár szóval, akár csak mozdulattal, de ezt az üzenetet közvetítjük ebbe a világba, hogy az Isten szeretet. Így kérünk gyülekezetünk közösségéért, hogy tudjunk melléjük állni azoknak, akik elesettek. De így kérünk a gyülekezetünknek az üzenetéért, hadd sugározzon ki, nem csak abból, ahogy együtt vagyunk, hanem hogy mi, akik együtt voltunk, hadd vigyük ezt az örömet, a te életedet, szerteszét ebbe a világba. Áld meg, kérünk, azokat, akik csak a képernyőn keresztül vannak most velünk. A te áldásod legyen ő rajtuk is, Urunk, hogy látszon rajtuk is, hogy nálad jártak. Hadd legyen ennek a világnak a számára jellé, ahogy mi szeretjük egymást, ahogy mi egyek vagyunk benned. Urunk, ez a te munkád, ez a te életed. Jó pásztor, vezess bennünket önmagaddal. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen.